Okostelefonok, virtuális megoldások, laptopok és online felületek. Számos információ, adat, hír és lehetőség. Ezeket hozták el a 21. század eszközei. Olykor azonban nehéz eligazodni a virtuális labirintusban. Ebben segít a digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. A klímaváltozás egy valós probléma, ami ellen tenni kell. Azonban sajnos a digitális eszközökből származó hulladék sem könnyíti meg a helyzetet. Bár egyes gyárak próbálnak környezettudatosak lenni, ez nem elegendő, hiszen a felhasználókra jellemző a pazarlás és a túlfogyasztás. A gyártók pedig ki akarják elégíteni az igényeket. Ezért létrejön a túltermelés, ami minden szempontból rossz a környezetnek. Témánk? A technikai hulladék hatásai. Meghívottunk Litkei Máté, a Mátyás Corvinus Kollégium klímapolitikai intézetének igazgatója. Hölgyeim és uraim, 9 óráig várjuk az önök kérdését és a hozzászólásokat a Digitális Világ Facebook oldalán. Továbbá bejelenteném, hogy a műsor honlapunkon online is hallgatható, címünk marosvásárhelyiradio.ro. Kezdődjön a digitális világ. Máté, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat és eljött a digitális világba. Ugyan csak online, de nagy szeretettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió mikrofonjai előtt.
Köszönöm szépen a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat.
Meglátása szerint hogyan lehet összekapcsolni a fogyasztói társadalmat és a környezetvédelmet?
Igen, ez egy nem egyszerű kérdés. Bizonyos környezetvédelmi irányzatok, illetve a környezetgazdaságtannak is bizonyos irányzatai a fogyasztói társadalmat környezetvédelem egyik fő kiváltó okának jelölik meg. Azt mondják, hogy a fogyasztói igények kielégítése érdekében a vállalatok olyan tevékenységet végeznek, amely közvetlenül károsítja a természeti értékeket, és hogyha természeti értékeket meg akarjuk védeni ennek értelmében, akkor nem kell más tennünk, mint hogy fogyasztói társadalmat felszámolni vagy megváltoztatni. Én ezt a képet azonban némileg árnyolnám. Én azt gondolom, hogy a fogyasztói társadalom az egyeneságú következménye annak, hogy az ember mindig is a jólét felé igyekezett, és a jólétre törekedett, és egész egyszerűen annyi történt, hogy elképesztő mennyiségű energia áll rendelkezésünkre, hogy ezt a jólétet meg tudjuk teremteni. Ugye az emberi történelem az, nem fogok Ádámik és Éváig visszamenni, de az emberi történelem az véleményem szerint nem áll másból, mint a különböző energiaforrásokat váltogattunk, és egyre hatékonyabb energiaforrások felé léptünk el. A kezdetben ott volt a saját magunk izomereje. Azt tudtuk megenni, amit a két kezünkkel le tudtunk szüretelni, vagy amit le tudtunk vadászni, azzal fűtöttünk, amit a két kezünkkel ki tudtunk vágni fát, és a két kezünkkel építettük fel a saját kis viskónkat majd. Rájöttünk arra, hogy az állatoknak az izomerejét, meg egyszerű mechanikai eszközöket, mint a csörlőt például tudjuk használni, és ezt követően pedig jó nagy ugrással elérkezünk az ipari forradalomhoz, ahol az első ipari forradalomnál rájövünk arra, hogy a gőz erejét is tudjuk használni, és elkezdünk mindenféle fűtőanyagokat használni. És itt kezdődik a mai kornak a környezetvédelmi bonyodalma. És először elkezdtük a fát használni, és elképesztő mértékben kezdtük el az erdőket pusztítani. Korábban is voltak nagyon súlyos erdőirtások, de ekkor ez hatványozottan jelentkezett, és a megoldást érdekes módon nem egy környezetvédelmi szabályozás, hanem a technológiának a fejlődése eredményezte, elkezdtük az úgynevezett fosszilis energiahordozókat használni, és így már gondolok itt a kőszénre, a szilárd kőszénre, a kőolajra, majd később egyébként a földgázra, az jóval később jelent meg az energiahasználatban, de azt akarom mondani, hogy a technológia váltásnak köszönhetően gyakorlatilag megvédtük az erdőket. Ugye mostanság a fosszilis energiahordozók használatánál ezt a szempontot annyira nem szoktuk kiemelni. És aztán érkezett egy újabb technológia váltás, ami pedig nem másból állt, itt megint egy jó nagyot ugrok, hogy felfedeztük, hogy az atommagot meg tudjuk hasítani, és tudunk energiát előállítani a nukleáris erőművek révén is. Semmi más nem történt egyébként, hogyha megfigyeljük ezt a folyamatot, mint egyre koncentráltabban tudtunk energiát előállítani, egyre kisebb mennyiségű fűtőanyaggal egyre nagyobb energiát tudtunk kinyerni. Na és csak azt szeretném jelezni, hogy ezen fejlődés tette lehetővé azt az elképesztő mennyiségű és elképesztő minőségű életmódbeli javulást, amit ma mindannyian tapasztalunk. Itt az európai régióban legalábbis ezt általánosan mondhatom. Természetesen vannak még mindig lemaradó térségek, de ahogy egy átlagos ember itt Magyarországon vagy akár Romániában él, az 150-200 évvel ezelőtt a királyoknak az életszínvonala volt. Az, hogy nem kell éhezni. Az, hogy föl tudunk öltözni, és nagyon változatos, szép ruhákba tudunk fölöltözni. Az, hogy elképesztően mobilisak vagyunk, ha el akarunk menni A-ból B-be, számtalan lehetőségünk van erre. Rendkívül sok szórakozási lehetőségünk van, és este föl tudjuk kapcsolni a lámpát, és föl tudjuk fűteni az otthonainkat. Ez nem volt általános az emberiség történelme során, sőt, nagyon kiváltságos szűk rétegeknek volt ez a privilégiuma. Csak azt szeretném mondani, hogy a fogyasztói társadalom, ahogyan ezt megjelölik most, annak vannak visszásságai. Valóban létezik a túlfogyasztásnak a jelensége. Az ember mindig is hajlamos többet fogyasztani az igényeinél, ami a túléléséhez szükséges, mindig fölhalmoz és mindig pazarol. Ez kétségtelen, és ez ellen nagyon komoly intézkedéseket is kell tenni. De az önmagában nem igaz, hogy az úgynevezett fogyasztói társadalom, ahogyan ezt így összefoglalóan nevezik, hogy ilyen jólétet teremtettünk egyébként nagyon-nagyon széles rétegeknek, ez önmagában a környezet károsítást okozná. Ugyanis, ahogy említettem, az egyre koncentráltabb energia előállítás az azt is eredményezi, hogy egyre koncentráltabban tudunk például mezőgazdasági termelést folytatni, ami például a extenzív mezőgazdaság visszaszorulását eredményezte. Nagyon precíziós módon tudunk csepegtetve öntözni, tápanyagot kijuttatni, drónnal permetezni, elképesztő technológiák állnak a rendelkezésünkre. Ez előfeltétele lehet annak, hogy ezeket a területeket visszaadjuk a természetnek. Ugyanez igaz egyébként az energiaelőállításnál is. Egy pohár, egy nagyobb pohárnyi urán elegendő egy átlagos ember egész életére szóló energiaigényének a kielégítéséhez. Most képzeljük el, hogy mennyi kőszénre lenne szükség egy ember egész életén át tartó energiaigényének a kielégítéséhez, és az mekkora környezetszennyezéssel járna. Tehát megvannak a technikai lehetőségeink, tudunk környezetkímélőbbek lenni, és valóban a fogyasztón sok minden múlik, de én nem általánosítanám annyira le a kérdést, hogy pusztán a fogyasztói társadalom felszámolása lehet az egyedüli megoldás.
De egyre több sajnos, vagy nem sajnos a digitális hulladék, aminek az egyik oka éppen mi vagyunk az emberek, azaz a fogyasztói társadalom, hiszen egyre gyakrabban cseréljük le az eszközeinket. Mi lenne a gazdaságilag jó és a környezet szempontjából is fenntartható megoldás ebben a tekintetben?
Itt megint visszaköszön az, hogy fogyasztunk, igényünk van különböző szolgáltatásokra, és itt megint megvilágítanám a jó oldalát, meg a rossz oldalát ennek a kérdésnek. A jó oldala, hogy itt tartok a kezemben egy telefont, amit most a rádió hallgatói nem látnak, de higgyék el nekem, hogy itt tartok egy telefont a kezem. Ez egy okos telefon. Ezen az okos telefonon én be tudom kapcsolni a Netflixet, és tudok sorozatokat nézni. Itt van rajta egy GPS, egy applikáción, és bárhova eltalálok, ahova szeretnék menni a világba. Ezen tudok jegyzeteket készíteni, föl tudom hívni a barátaimat, a szolgáltatást tudok ezen végezni. Különböző gépeknek a gyártásával lehetett csak kielégíteni. Kellett egy faxgép például, kellett egy telefon, egy vezetékes telefon, kellett egy televízió, kellett egy nagy hifi rendszer például, hogyha én zenét akartam hallgatni. Na, ezek mind megint csak koncentráltan egy eszközben jelentkeztek. És ennek az egy eszköznek a legyártása önmagában, ha én kiváltom azokat az igényeket, amiket ez tud teljesíteni, akkor megint csak kisebb környezetszennyezést okoz, mint mondjuk 15-20 évvel ezelőtt, hogyha én mindegyik eszközt külön-külön le kellett volna, hogy gyártassam, azért, hogy tudjam utána használni. Na most a probléma az, hogy ezeket az eszközöket viszont nagyon-nagyon sűrűn cseréljük. Na és itt utalnék arra, hogy igazából a felelőssége a fogyasztónak az, hogy ezeket az eszközöket minél tovább használja. És sem egyszerű, mert bizonyos esetekben a gyártók tudatos lépéseket tesznek annak irányába, hogy ezek az eszközök minél rövidebb idő alatt cserélésre kerüljenek. Van az úgynevezett tervezett elavulás jelensége, amit az egyik leghíresebb amerikai telefongyártó gyártó cég például 2014-ben ezzel lebukott és komoly büntetéseket is kapott, olyan szoftver frissítéseket küldött az eszközeire, amik lassították a telefonoknak, tableteknek és különböző eszközöknek a működését. Azt a látszatot keltve, mintha ezek az eszközök gyorsan avulnának, és mondjuk az akkumulátorral lenne probléma, vagy bármi egyéb, ez egy szoftveres frissítés volt, ami negatív hatása volt az eszközök működésére. Aztán, amikor lebukott ez a híres telefongyártó, akinek most nem csinálunk ingyen reklámot, akkor utána nyilván ezt a működését felszámolta, de maga a tendencia a sajnos él mind a mai napig. Különböző elektronikai eszközgyártók olyan szabványokkal dolgoznak, amelyek például a garanciaidő alatt tökéletes működést biztosítanak, de a garanciaidő lejárását követően nagyon hamar elérnek, elhasználódnak azok a részei, például gondoljunk egy mosógépre, vagy mosogatógépre, vagy egyéb háztartási eszközre, amelyek kopó alkatrészek. És ezekkel el tudják érni azt, mivel gyakorlatilag a szerviz hálózatot nem építenek ki a termékek forgalmazásával párhuzamosan, hogy a csere az elképesztően bonyolult, sok esetben nem megoldott, a javítás sok esetben nem megoldott, ezért a vevőnek egyetlen lehetősége marad, új eszközt kell vásárolnia, és ezzel természetesen újabb profitbevételt generál a cégnek, és makrogazdasági szempontból pedig pörgeti a gazdaságot, ahogy ezt szokták mondani. Tehát a probléma az az, és ezzel kapcsolatosan azért voltak komoly előrelépések, az Európai Bizottság is fogalmazott meg ezzel kapcsolatosan javaslatokat, illetve, hogy egy hazai példát említsek, Magyarországon 2020-ban volt egy ezzel kapcsolatos törvény átültetve a magyar jogalkotásba, ami gyakorlatilag kötelezi a gyártókat, az elektronikai eszközgyártóit, hogy csereszabatossá tegyék ezeket az eszközöket, és a javításnak a lehetőségét azt biztosítsák. Az Európai Bizottság úgy fogalmaz, hogy a fogyasztónak joga van a javításhoz, tehát a úgynevezett javításhoz való jog, az megjelenik a bizottság anyagaiban. Ez egy nagyon fontos előrelépés, azt gondolom.
De vannak olyan hibák, amiket sajnos tényleg nem lehet kijavítani, és ilyenkor viszont bejön az, hogy le kell cserélni az adott eszközt. Lehet, hogy ez nem az eszköz hibája, hanem egyszerűen a felhasználó ejtette például vízbe. De talán valamennyire mégis újra lehet hasznosítani ezeket az elromlott, tönkrement, elhasznált eszközöket. De ez milyen folyamatokat igényelne, illetve milyen gazdasági vonzatai lennének ennek?
Amiről ön beszél, az gyakorlatilag már a hulladék gazdálkodásnak a kérdésköre, és itt két koncepcióval érdemes megismerkednünk. Az egyik az úgynevezett lineáris gazdasági modell, aminek a vége az gyakorlatilag szükségszerűen valamifajta hulladék gazdálkodást igényel. Miről beszélek? A lineáris gazdasági modell az úgy működik, hogy fölmerül egy piaci igény, ehhez le kell gyártanom egy eszközt. Kitermelem hozzá az alapanyagokat, legyártom az eszközt, eljuttatom egy kereskedelmi hálózatba, a kereskedelmi hálózatból eljut a fogyasztóhoz, fogyasztó használja, meddig tudja, majd az életút végén pedig keletkezik belőle egy hulladék, és akkor azzal eldönthetjük, hogy mit kezdünk. De általában a lineáris gazdasági modell végén az opciók azok, hogy lerakjuk, szakszóval deponáljuk a hulladékot, tehát olyan tározókba helyezzük el, ahol további környezetkárosítás mert nem okoz. Tudjuk égetni a különböző hulladékokat, azért nem minden hulladék típust lehet égetni, de bizonyos hulladék típusokat el tudunk égetni, és hogyha okosan van ez a rendszer kialakítva, akkor ezzel még akár energiát is tudunk előállítani, hőformájában vagy villamosenergia termelésre is fel tudjuk használni. És akkor jönnek a jobb opciók, de az már nem a lineáris gazdaságnak a modellje, hanem az úgynevezett körkörös gazdasági modellnek az elemei, amikor azt mondjuk, hogy az életút végén, tehát ugyanúgy le kell gyártani az eszközt, ugyanúgy használja a fogyasztó, és ugyanúgy elhasználódik az eszköz, de az életút végén megnézzük, hogy hogyan tekinthetünk erre az eszközre valamifajta alapanyagként. És itt van az úgynevezett recycle, ami magyarra fordítva újrahasznosítást, talán így lehetne lefordítani, meg van az úgynevezett reuse, ami pedig az újrahasználat. Na most a kettő közt az a különbség, hogy az újrahasznosítás az lehet például egy műanyag palack, műanyag PET palack, amit alapanyagjaira bontanak szét mondjuk valamifajta kémiai eljárással, és aztán újra fölépítenek egy másfajta polimerláncot, és csinálnak belőle műszálas pólót vagy pulóvert. Ez az újrahasznosítás, amikor anyagában történik a lebontás, és újrahasznosítják. Az újrahasználat az pedig azt jelenti, hogy mondjuk van egy palack, amit használok, azt visszaváltom, és a rendszer az gyakorlatilag visszajuttatja a gyártóhoz, és akkor a megfelelő eljárás források után, nyilván tisztítás és hasonló, visszatöltik palacba a vizet, vagy a tejet, vagy az üdítőt, vagy ami éppen benne volt, vagy adott esetben az is lehet egyfajta újrahasználat, amikor szétbontják a komplex berendezéseket, és az alkat részeik élnek tovább, tehát különböző elektronikai eszközöknél, mondjuk ha az akkumulátor még használható tovább, akkor mondjuk az akkumulátort beépítik egy következő gyártási folyamat során. Tehát ez már egy körforgásos gazdaság irányában mutat, és ennek a lényege az az, hogy gyakorlatilag elképesztő mennyiségű energiát tudunk megspórolni pusztán azzal, hogy ezeket a megkímélt és ismételten használt anyagokat nem kell kitermelni, nem kell kibányászni adott esetben, és nem kell legyártani, hanem egyből a gyártási folyamatba tudjuk őket bekapcsolni, és ezek addig keringenek ebben a rendszerben, amíg teljesen el nem használódnak.
És mi történne akkor? Persze ez egy nagyon abszurd kérdés, és lehetetlen, hogy megtörténjen, de tételezzük fel, hogy holnaptól mindenki környezettudatosan kezd el élni. Milyen változásokat eredményezne ez?
Valóban nagyon érdekes kérdés, mert először azt kellene tisztázni, hogy mit is értünk az alatt, hogy környezettudatosan él valaki. Nyilvánvalóan vannak olyan egyéni cselekedetek, amelyeket az egyének megtehetnek mindenféle vállalati vagy állami hozzájárulás nélkül. Ezek jó részt azok a dolgok, amiket a fogyasztásokon keresztül tudunk befolyásolni. Ilyen az például, hogy autóval megyek el a munkahelyemre, vagy hogyha városon belül közlekedek, akkor tömegközlekedek helyette, vagy esetleg kerékpárral megyek. Nyilvánvalóan ezt sok mindenki megtehetné, de én azért nem hibáztatom az egyént, hogy nem teszi meg, mert minden helyzet más. Lehet, hogy adott esetben egy nagyon fontos megbeszéléssel indítja a napot valaki, és nem szeretne a biciklin leizzadni előtte. Vagy az is lehet, hogy éppen köhögve ébred föl, és nem szeretne a tömegközlekedéssel megbetegíteni másokat. Tehát, hogy minden szituáció más, és nyilvánvalóan, ahogy ön is említette, az az eset nem fog megtörténni, hogy hirtelen egyszerre mindenki ugyanazokat a környezettudatos cselekedeteket egyszerre egy időben és folyamatosan fenntartva fogja követni. Éppen ezért én inkább a hangsúlyt áthelyezném oda, hogy két területen viszont elképesztő nagy változást tudunk elérni, anélkül, hogy egyébként a hétköznapi embereknek az életét radikálisan megváltoztatnánk. Az egyik az a vállalatok működésének a megváltoztatása. Ez alatt leginkább azt értem, hogy a vállalatoknál megjelentek már különböző környezettudatos viselkedésmódok, és nagyon sok cég egyfajta zöld marketinget elkezdett fölépíteni. Ez azért van, mert a fogyasztók részéről megjelent az az igény, amiről ön beszél. Tehát, hogy szeretnének az emberek környezettudatosan élni, ha nem is mindenki, de már egy jól körülhatárolható fogyasztói csoport igenis szeretné, ha a termékek, amiket vásárol, környezettudatosak lennének. De a cégek azok profit termelési céllal lettek megalapítva, ez kivétel nélkül minden cégre igaz. Egyedül a non-profit vállalkozások azok, amik valamifajta társadalmi cél teljesítése érdekében jöttek létre, de a for-profit vállalatok azoknak a fő célkitűzése, hogy a tulajdonosi körnek minél nagyobb vagyon tudjon felhalmozni. Éppen ezért irreális elvárás és naív dolog lenne azt hinni, hogy ezek a cégek bármifajta társadalmi célt önzetlenül teljesíteni fognak. És amikor megjelenik a fogyasztói oldalról az az igény, hogy környezettudatosan szeretne valaki vásárolni, akkor nem biztos, hogy a vállalat a legköltségesebb, valós technológiaváltást fogja megvalósítani, hanem adott esetben lehet, hogy csak zölden fog kommunikálni. Vagy lehet, hogy olyan látszatintézkedéseket csinál, amelyek elképesztően jól kommunikálhatóak, nagyon jól lehet őket reklámozni, de a cég teljes működése szempontjából valójában nagyon kicsit számítanak. Ilyen az, amikor mondjuk egy nagy üdítőipari vállalat azt mondja, hogy a palackokat 2040-től, most fiktív példát mondok, hogy ne lehessen beperelni majd az interjú után engem, szóval mondjuk 2040-től a palackok 5%-át újra fogja hasznosítani. Valójában a cég működése egészéből, tehát ebből a szempontból nagy változás az az 5%, hogyha 2040-től majd ez meg fog valósulni. Valójában nem. Egy olyan intézkedés, amivel tudja növelni a vállalat az eladásait, mert a fogyasztók azt fogják gondolni, hogy ez egy környezetbarát cég, úgyhogy itt költöm el a pénzemet, de valójában a teljes környezetszennyezés csak minimális mértékben kerül csökkentésre. Éppen ezért a másik terület, amit körül tudunk határolni, ez nem a cégek maga, hanem az állami működés, mert az államnak van a legnagyobb hatása arra, hogy milyen szabályozási környezetben mozognak ezek a cégek. Mik azok, amik adott esetben előírásként vonatkoznak rájuk, mi az, amivel ösztönözni lehet őket, és mik azok az eszközök, amivel adott esetben, hogy önszántukból nem lépik meg ezeket a dolgokat, akkor kényszeríteni tudjuk őket arra, arra, hogy ezt megtegyék. A fogyasztók valójában a pénzükkel nem tudnak szavazni, sokkal nagyobb hatása van a fogyasztói döntésekre is bizonyos kutatások szerint a vállalati marketingnek, mint magának a fogyasztónak. Tehát adott esetben a sok reklám, a sok akár tudat alatt rögzült ilyen marketing impact, az nagyobb hatása van egy vásárlási döntésre, mint az, hogy valóban szükségem van arra a termékre. Ugye ezeket nevezik ilyen impulzus vásárlásnak, meg ilyen ösztönös vásárlásnak, amikor ugye ezt ismerjük, hogy hát valójában nem kellett nekem ez, csak olyan jól esett megvenni. Na ez a cégeknek a tökéletesen jól működő marketingjének köszönhető. És éppen ezért a fogyasztóknál nem nagyon tudjuk azt, legalábbis én nem varnám a fogyasztók nyakába 100%-osan ezt a felelősséget, hogy nekik kellene a célket megváltoztatni. Én azt gondolom, hogy a cégeknek kell változniuk, de a legnagyobb hatást valójában az államok tudják kifejteni rájuk, akik szabályozni tudják ezeknek a cégeknek a működését.
Mekkora gondot jelent akkor az összkörnyezet szennyezés, és mennyire írható ez a cégek a gazdaság számlájára?
Én azt gondolom, hogy a környezetszennyezés az a 21. századnak az egyik legnagyobb problémája. Azért is, mert olyan előre nem látható folyamatokat indíthat be a környezetszennyezés, amely után akár gazdaságilag nézzük, akár társadalmilag, de az az ár, amit meg kell majd fizetnünk, az összemérhetetlen ahhoz képest, amit most be kell fektetnünk, hogy megelőzzük ezeket a károkat. Gondolok itt például a biodiverzitás csökkenésére. Bizonyára sokan hallottak már a hallgatók közül is arról, hogy különböző fajok veszélyeztetettek, bizonyos fajok eltűnőben vannak, bizonyos fajok sajnos meg már kihaltak, és vannak olyan ökológusok, akik azt mondják, hogy a Föld eddig 5 nagy kihalási hullámot élt meg, és a 6. nagy kihalási hullám az éppen napjainkban zajlik, amihez az emberi tevékenység jó részt hozzájárul. Hogy ez milyen mértékben az ember számlájára írható, ezt nehéz meghatározni, az bizonyos, hogy a nagy szárazföldi emlősök létszámának, illetve fajszámának a csökkenéséhez az ember hozzájárult, ez nem csak most, hanem az elmúlt évezredekben is igen hatékonyan pusztítottuk ezeket az állatokat, jó részt gazdasági céllal, megettük őket, használtuk a bőrüket, vagy bizonyos esetekben azért írtottunk ki állatokat és fajokat, hogy a területet, amelyet ezek az állatok használtak, azt tudjuk helyettük használni. És hát manapság ez már teljesen máshogy zajlik, ez a fajírtás. Leginkább mezőgazdasági művelésen keresztül, tehát gondoljunk csak arra, hogy az Amazonas területén, amiről az elmúlt években nagyon sokat hallhattunk, jó részt egyébként félrevezető információkat, például, hogy az Amazonas a Föld tüdeje, ez nem igaz, meg az sem, hogy az Amazonas azért ég, mert klímaváltozás van, az Amazonas azért ég, mert föld gyújtják. Jó részt helyi gazdálkodók azért, hogy utána vagy bevessék szójával fölégetett erdő területet, vagy pedig miután föl tudott hajtani az első növényzet, ráhajtsák a marhákat, és mind a két esetben exportra tudjanak termelni. Ez az egyik, és ez nem csak ott probléma, csak egy nagyon ismert, nagyon szemléletes probléma, ez világszerte probléma, hogy a mezőgazdaság nagyon nagy területeket vesz el a természettől. Hál' Istennek a már említett koncentrált, intenzív mezőgazdasági technológiák lehetővé teszik azt, és majd a későbbiekben még inkább lehetővé tegyék, hogy kisebb területen nagyobb mennyiségű élelmiszert tudjunk előállítani. Ez pedig ugye egy előfeltétele lehet annak, hogy a természetes területek azok visszanyerjék a korábbi formájukat. A másik nagy probléma egyébként az maga az emberi városok és infrastruktúra fejlődése. Az ugyan igaz, hogy egyre inkább költözünk be a városokba, a vidék az néptelenedik el, a városok azok viszont azok nőnek, azok tágulnak, és a városokat összekötő úthálózat és minden egyéb infrastruktúra az megint csak keresztbe és kasul beszövi a földet, ami szintén élőhelyeket vág ketté, vagy akár szüntet meg teljesen. Szóval ez az egyik nagy probléma. A másik nagy probléma, amiről nagyon sokat szoktunk mostanság hallani, az a klímaváltozás. Ez is egyfajta környezetszennyezési probléma, hiszen üvegházhatású gázok kibocsátásával nagy mértékben hozzájárulunk az éghajlat változásához. Van összefüggés a fajok kihalása meg az éghajlatváltozás között, ha nem is mondható az, hogy teljesen okozati összefüggés van, de a megváltozó éghajlat, a melegedő átlag hőmérséklet bizonyos fajoknak igen megnehezíti az alkalmazkodást, főleg a vízi ökoszisztéma az, ami rendkívül érzékeny a hőmérséklet változása, és bizony ez is veszélyezteti bizonyos fajoknak a létét. És hát igen, a légszennyezettség, a talajszennyezés, a vízszennyezés, az mind olyan probléma, amivel nem csak saját magunkat mérgezzük, tehát nem csak humán egészségügyi kockázata van ennek, hanem bizony a velünk együtt élő, egyéb élő lényeket is nagyon súlyos mértékben tudjuk károsítani. Ez azért probléma, és azért erre fejezem ki most a mondandómat, mert valójában nem tudjuk, hogy hol van az a fordulópont, ahol az utolsó faj kihalásával, mármint hogy ugye folyamatosan halnak ki ezek a fajok, hogy hol jön el az a kihalási pont, amikor az egész ökoszisztéma összeomlik. Mert az ökoszisztéma az egy egymásra épülő szerveződés. Gondoljunk csak a táplálékláncra, ami így a legismertebb eleme az ökoszisztéma rendszereknek, de emellett nem csak az van, hogy bizonyos állatok megesznek másik állatokat, és így táplálkoznak, és hogyha kihullik a legalján egy jelentéktelennek tűnő fajocska, akkor lehet, hogy az egész lánc alatt összeomlik, hanem itt nagyon komoly kölcsönhatások, szimbiózisok vannak, amikor oldalirányba is, tehát nem csak ilyen egymásra épülő vertikális, hanem horizontális irányba is nagyon komoly károkat tudnak okozni, hogyha egy eleme kihullik ennek a rendszernek. És valójában nem tudjuk, hogy hol van ez a billenési pont, tehát nem tudjuk, hogy ez 2 év múlva, 50 év múlva, 200 év múlva következik el. Annyit tudunk, hogy a végtelenségig nem lehet károsítani az ökoszisztémát, mert előbb-utóbb összeomlik az egész rendszer, és akkor az emberiség is igen csak megnézheti magát, ugyanis az ökoszisztéma nélkül az emberi faj sem képes fennmaradni, akármennyire fejlett technológiával is rendelkezünk. Úgyhogy én a klímaváltozás kérdése mellett talán a legfontosabbnak a fajok védelmét, tehát a biodiverzitás megőrzését tartanám, és hát a legnagyobb erőfeszítéseket azt gondolom, hogy ebbe az irányba kell tenni. Hál' Istennek egyébként fontos kezdeményezések indultak el az elmúlt időszakban, és a technológia fejlődésének köszönhetően az eszközeink is adottak, hogy ezeket meglépjük.
De hogyan lehetne csökkenteni éppen a digitális eszközökből származó hulladék arányát? A gazdaság miatt a fejlesztések nem fognak leállni, és egyre nagyobbak az igények, illetve ezek egyre gyorsabban változnak is. Tehát újabb kütyük fognak megjelenni, és a fogyasztói társadalom meg is fogja venni ezeket.
Én azt gondolom, hogy helyes a helyzetkép, amit ön adott, azt tudjuk, hogy az Európai Unióban a leggyorsabban növekvő hulladék típus az az elektronikai hulladék, és ennek alig 40%-át hasznosítják újra jelenleg. Tehát viszonylag rossz a helyzet. Ezeknek az elektronikai hulladékoknak egyébként, tehát beszéljünk kicsit konkrétabban is rólunk, a legnagyobb arányát, közel felét a kidobott nagy háztartási készülékek adják, mint például a mosógépek, villanytűzhelyek, hűtőberendezések és hasonlók, tehát ezek az okos hűtők. Szóval ezek adják nagyjából a felét, és akkor ezt követik az IT-berendezések, a mobilok, laptopok, nyomtatók és egyéb fogyasztói háztartási kisgépek. Valójában, ha úgy tesszük fel a kérdést, hogy mit tehetünk a hulladék keletkezése ellen, akkor ugye már említettem 2 dolgot, és nem szeretném magamat ismételni, de azt gondolom, hogy valóban ez a 2 elem a leghatásosabb. Az egyik az az, hogy próbáljuk ezeket az eszközöket úgy megvásárolni, hogy lehetőleg ezeket hosszú időn keresztül tudjuk utána használni. Ez nyilván jelenti azt is, hogy adott esetben, hogyha vannak már fogyasztói tapasztalatok bizonyos eszközökről, nagyon jó honlapok vannak erre egyébként, ahol a fogyasztók megosztják egymással a tapasztalataikat. Én már 5 éve használom ezt a hűtőt, és semmi problémám nem volt vele, és hogyha sok ilyen visszajelzés érkezik, akkor azért egy biztosabb alapot ad a tudatos döntés meghozásához, mint hogyha csak úgy bemennénk egy üzletbe, és hát ennek tetszik a színe, úgyhogy megveszem. A másik, ami azt gondolom, hogy nagyon fontos irány, az pedig az, hogy igenis a döntéshozóknak nagyon komoly lépéseket kell tenni abba az irányba, hogy a gyártókat arra kötelezzék, hogy ezek a termékek, ezek lehetőleg hosszú élettartamúak legyenek, vagy hogyha a használatnak az ideje az nem is túl hosszú, akkor ez hosszabbítható legyen, például rész alkatrészeknek a cseréjével. Nagyon sok esetben mondjuk egy telefon tökéletesen működik, csak az akkumulátor használódik el. Viszont az akkumulátor cseréje nem megoldható, vagy annyira sokba kerül, hogy már akkor inkább megéri egy új eszközt vásárolni. Na most ezeknek a szabályozásával elérhető az, hogy egy termék nagyon-nagyon hosszú időn keresztül használatban legyen. És én azt gondolom, hogy ez a 2, tehát a tudatos fogyasztói döntés, hogy ne impulzív módon vásároljuk meg a dolgokat, és ha már valamit megvásároltunk, akkor viszont gondoljuk át, hogy hogyan tudjuk azt a lehető leghosszabb ideig használatba tartani. És a másik az pedig valóban a gyártóknak a felelősségének a kiterjesztése, fogalmazzunk így, mert a magyar jogalkotás is így fogalmaz, tehát a gyártói felelősség kiterjesztése. Ez ugye azt jelenti, hogy gyakorlatilag már a tervezésnél, tehát aki tervezi ezt a terméket, már neki garanciát kell arra vállalnia, hogy a lehető leghosszabb ideig használható lesz ez a termék. Ez azért nagyon fontos, mert az elmúlt időszakban a tervezőmérnökök sok esetben nem arra voltak buzdítva a tulajdonosi kör vagy a cégmenedzsment által, hogy legtartósabb termékeket tervezzék meg, hanem arra, hogy a garanciális idő lejárta után, már hogyha van a terméknek garancia ideje, lehetőleg azonnal cserélni kelljen ezt a terméket, ugyanis ezt diktálta a profit érdek, a tulajdonosi érdek. Na most ezt egy módon tudjuk csak megváltoztatni, és ez jogalkotási munka, ez a politikusoknak, a döntéshozóknak a feladata. Úgyhogy én ezt a két irányt jelölném meg. Nyilván a fogyasztónak is van felelőssége, de talán még nagyobb a döntéshozóknak.
És hogyan lehet felhívni a figyelmét a fogyasztóknak arra, hogy óvják a környezetet?
Ez egy nagyon testhez álló kérdés, ugyanis a Klimapolitikai Intézetet is részint ezért alapították meg alapítóink annak idején. A legfontosabb szerintem az az, hogy mindig, hogyha valakinek van környezetvédelemmel kapcsolatos kérdés, akkor mindig tudjon valakihez fordulni, egy olyan szakértőhöz, aki tud válaszolni az ő kérdésére. Ez a digitális korban azért már egy nagyon jól megoldható probléma, úgyhogy ha valaki tényleg tájékozódni szeretne, akkor számos olyan honlap áll rendelkezésre, például a klimapolitikaintézet.hu oldal, ahol különböző kérdésekben szakértői véleményeket tud olvasni, elemzéseket tud, kutatásokhoz fér hozzá. Én erre mindenképpen biztatnám a hallgatókat. Ami szerintem még egy nagyon hatásos mód a környezetvédelem propagálására, terjesztésére, népszerűsítésére, az az, hogyha nem csak érdeklődünk a téma iránt, és nem csak olvassuk meg, hallgatjuk ezeket az anyagokat, hanem kimegyünk a természetben. És szerintem még az ezt megelőző korokban az ember és természet viszonyát leginkább a túlélés határozta meg. Ugye beszéltem arról, hogy ki kellett menni, két kezünkkel kivágni a fát, levadászni a bölényt, adott esetben bekapálni a földet, ahhoz, hogy mondjuk élelemhez jussunk, vagy föl tudjuk fűteni a házainkat. A 21. század embere egyre kevésbé szorul rá ezekre. Vannak olyanok, nagyon tiszteletre méltó módon, akik még mind a mai napig mezőgazdasággal foglalkoznak, akik erdészettel foglalkoznak, vagy akik pusztán csak olyan életmódot választanak, hogy kicsit közelebb kerüljenek a természethez, de hogyha őszintén akarunk lenni, akkor ez az emberiségnek egyre kisebb hányadát fogja kitenni a jövőben. Egyre inkább az ember az egy városi lényé fog válni, és azt látjuk most is, hogyha például Magyarországot nézzük, hogy 10 millió alatt van már a népesség, ebből 2 millió él a fővárosban, tehát az egyötöde, több mint az egyötöde a népességnek a fővárosba koncentrálódik, és körülbelül ugyanennyi ember, az pedig a vidéki városokban él, hogyha csak Debrecen nézzük, 200 ezer ember él például Debrecenben. Tehát ez azért nagyon fontos, mert új alapokra kell helyezni az ember és a természet viszonyát. És ezt egy módon tehetjük meg, hogyha szeretettel viszonyulunk a minket körülvevő környezethez, a minket körülvevő természethez. Valójában a 21. század környezetvédelme az már nem egy erőforrás menedzsment kérdés, mint ami volt korábban. Azért védtük az erdőket, mert majd jövőre, meg azután is kell fa. Most már nem ezért védjük az erdőket, hanem azért, mert adott esetben az erdőben játszva töltöttük el a gyerekkorunkat, vagy szeretnénk elvinni majd a gyerekeinket egy szép túrára az erdőbe, tehát egy érzelmi alapon tudjuk megközelíteni a környezetvédelmet, nem pedig gazdasági alapon. És én azt gondolom, hogy éppen ezért a legfontosabb az az, hogy töltsünk a lehető legtöbb időt a természetben. Menjünk el túrázni, sportoljunk a természetbe, ismerjük meg közvetlen környezetünket, legyünk egy kicsit lokálpatrióták ebből a szempontból, hogy igenis nekünk tudnunk kell, hogy mik a környezetünkben élő veszélyeztetett fajok. A jegesmedvét, meg a különböző veszélyeztetett pingvineket, meg hasonlókat mindenki próbálja védeni, meg a pandamacit, de ki próbálja megvédeni a földi kutyát, vagy a búbosbankát. Ugye ez a mi dolgunk. Ha mi nem ismerjük ezeket az értékeket, ha mi nem vigyázunk rájuk, akkor más nem fog helyettünk. Úgyhogy valójában a környezetvédelemnek szerintem a leghatásosabb népszerűsítése az maga a természetben töltött idő és a természet megismerése. Úgyhogy én erre buzdítanék minden hallgatót.
Azonban nem szabad elfelejteni a túlfogyasztást sem, hiszen a jelenlegi túlfogyasztásnak és az ebből adandó mértéktelen hulladéknak van egy alternatív költsége. Ez meglátása szerint micsoda, miben nyilvánul meg?
Valóban, de hogy ez mekkora, ezt számszerűleg lehetetlen megmondani. Tehát azt tudjuk, hogy ha szennyezzük a környezetet, akkor az valami fajta externáliával jár. Ugye externáliának azokat a gazdasági folyamatokat és hatásokat értjük, amelyeket nem szándékosan okozunk a gazdaság különböző szereplőinek. Tehát amikor mondjuk legyártok valamit, és a gyártás során valami környezetszennyezés történik, akkor az hat a többi szereplőre, de nem tudatosan és nem direkt módon, nem szándékos módon követem el ezt a hatást. És ennek igen, van egy költsége, hogyha helyre akarom állítani mondjuk a környezetet az eredeti állapotára, akkor az költséggel fog járni, de ezek csak közelítő becsléseink vannak, és ezek is nagyon pontatlanok, hogy a világon összes elkövetett környezetszennyezésnek mekkora gazdasági vagy egyéb számszerű mértéke, és még a hulladék gazdálkodás esetében sem tudunk pontos adatokat mondani, már csak azért sem, mert gondoljunk bele, hogy mennyi az illegális hulladék lerakásnak a mértéke, és ezeket nem tudjuk becsülni sem, hogy hány ilyen lerakás van, mekkora mennyiségű hulladék van lerakva ilyen illegális lerakókban, azoknak milyen az összetétele, mennyi abból a veszélyes hulladék, mennyi lenne az ártalmatlanítás költsége. Szóval csak azt akarom mondani, hogy a problémával ugyan tisztában vagyunk, de a probléma mértékét valójában mind a mai napig nem tudtuk fölmérni. És ez a legfélelmetesebb az egész témával kapcsolatban, hogy valójában nem tudjuk, hogy az, amit eddig okoztunk, az milyen hatással van a világra, meg aztán milyen hatással lesz ránk, meg a gyermekeinkre. Úgyhogy, ha az elektronikai hulladékot nézzük, akkor azt tudjuk csak megmondani, hogy az elektronikai hulladékok újrahasznosítása, hogyha ez rentábilisan megoldható, akkor egy gazdaságosabb működést tesz lehetővé. Tehát, hogyha nem kell a ritka földfémeket például kibányászni, és messziről, sokszor mondjuk Afrikából, távol-keletről ide utaztatni, akkor nyilvánvalóan gazdaságosabbá tudjuk tenni ezeket a folyamatokat, de ezeket csak becsülni tudjuk, úgyhogy valójában pontos számadatok nem állnak rendelkezésünkre ezzel kapcsolatban.
Szóba került már az adás folyamán az okostelefon, ami egyszerre képes több eszközt helyettesíteni, ezáltal akár környezettudatosnak is nevezhető. De ugyanakkor az okostelefon mellett is az emberek, vagy az emberek többsége megveszi az okostévét, megvesz egy külön zenelejátszót, és még sorolhatnánk a különböző eszközöket. Bár növekszik a hatékonyság, minden eszköz esetében növekszik a hatékonyság. Mennyire tudják ezek csökkenteni az összszennyezést, amit a digitális eszközök teremtenek?
Az a koncentrálódás, amit említettem, az csak a lehetőségét teremti meg annak, hogy környezetkímélőbbek legyünk. Minél hatékonyabban működik valami, minél kompaktabb valami, annál környezetbarátabb is. De hogyha abból a kompakt dologból, adott esetben az okostelefonból elkezdek sokkal-sokkal többet felhalmozni, mint amennyire szükségem van, és adott esetben ugyanakkor az alapanyag igénye, meg a gyártási energia igénye, mint mondjuk 20 évvel ezelőtt lett volna, hogyha megvásárolom a hifit, a nagy tévét, meg a különböző egyéb eszközöket, akkor valójában nem tettem semmit se a környezet érdekében, csak okosabb, meg szebb eszközökkel vettem körül magam. Tehát a lényeg az az, hogyha van egy kompakt eszközöm, mondjuk egy tablet, vagy egy telefonom, ami jó 1000 dologra, akkor érdemes megfontolni, hogy meg kell-e vennem adott esetben azt a tabletet is mellé, hogy kicsit nagyobb képernyőn tudjam ugyanazt megnézni, vagy hogyha már megveszem azt a nagy tabletet, akkor legalább arra érdemes odafigyelni, hogy ezek ne olyan termékcsaládba tartozzanak, amik mondjuk évente vagy két évente kifutó termékekké válnak, mint bizonyos gyártók esetében azért ez tapasztalható. Tehát igen, a kérdésre a válasz az az, hogy valóban megfigyelhető egy olyan jelenség, hogy itt vannak ezek az elképesztő kompakt, elképesztő energiahatékony eszközök egyébként, tehát ezeknek a számítási kapacitása, illetve az akkumulátor kapacitása sokkal-sokkal jobb, mint akár mondjuk 10 évvel ezelőtt a hasonló eszközöké voltak. Mégis azt tudjuk mondani, hogy rendben, akkor már sokkal nagyobb képernyővel gyártjuk le ezeket. Vagy olyan funkciókat rakunk bele, ami sokkal nagyobb energiaigénnyel jár, mint az azt megelőző funkciók voltak. Tehát valójában nem értünk el környezetkímélést azzal, hogy sokkal inkább előre léptünk az innováció útján. Én azt tudom mondani egyébként nagy általánosságban, hogy az úgynevezett öko-innovációk azok, amelyek hosszú távon megoldást kínálhatnak, kiegészítve a tudatos fogyasztói mentalitással vagy attitűddel. Tehát az ökoinnováció alatt nem azt értem, hogy legyártunk az egyik telefon helyett egy másik telefont, és az egyik az szebb, mint a másik, hanem ennek is lehet egy innovatív értéke, hogyha nyilván új technológiával történik, hajlított a képernyője, meg össze lehet csukni, meg nem tudom milyen újítások vannak éppen most a telefoniparban, hanem azt, hogy mondjuk egy telefon, ami eddig 5 évig bírta, az most bírja 10 évig, és mondjuk bővítheti a memóriája, és nem tudom, 2 évente, hogyha beviszem a szervizbe, akkor minden olyan frissítést megkap, ami a legújabb szériás telefonoknak a tulajdonsága, és nekem nem kell mondjuk adott esetben 10 évig új telefont vásárolnom, hanem hogyha kevés lett a memória, akkor bővítettem a memóriát, hogyha új alkalmazások jöttek ki, amik csak a legújabb szériás telefonoknak a tulajdonsága, akkor bevihetem a szervizbe, és föltelepítik rá, tehát meg tudom nyújtani annak az eszköznek az élet útját, és annak a használhatóságát ki tudom terjeszteni. Tehát ezek azok az innovatív megoldások, hogyha már így a telefon volt a példa, amit azt gondolom, hogy viszont már nem csak a fogyasztónak a mentalitásán múlik, hogy ez környezetbarát-e, hanem azt objektíven kijelenthetjük, hogyha valamit tovább tudunk használni, akkor az már valóban környezetbarátabb. És ugyanez igaz egyébként mondjuk a gépjárművek esetében, és hiába lett mondjuk az elektromos autózás egyre inkább népszerű, hogyha mondjuk akkora akkumulátorokat kell gyártani, mint egy tényleg egy ilyen nagyobb koffer, csak azért, hogy az elektromos városi terepjáróval el tudjunk menni A-ból B-be. Hát ugye az elektromos autózásnak pont a környezetkímélés lenne a lényege, az, hogy minél energiahatékonyabban tudjunk, főleg városi körülmények közt eljutni egyik helyről a másikra. Na most a városi terepjárók egyébként nem városi közlekedésre lettek elsősorban kitalálva, és azzal, hogy megnöveljük a gépjárműnek a tömegét, és ebből fakadóan a mozgatással szükséges energiaigényét, azzal pont, hogy nem a környezetbarát megoldások irányába léptünk el. Úgyhogy én ezért szoktam néha mosolyogni, amikor látok a városban ilyen borzasztó nagy kisbusz nagyságú terepjárókat, amin ott van a zöld rendszám, mert valójában az egy nem túl környezetbarát megoldás. Tehát az akkumulátorgyártás, vagy az akkumulátor technológia is még nagyon sok kérdést vet föl, főleg a ritka földfémek bányászása, a nehéz fémek, ott van a kobalt kitermelése, ami humanitárius szempontból is egy nagyon kényes dolog, hogy gyerekmunkával csinálják, gyakorlatilag egy kvázi diktatúra területén zajlik a kobalt bányászatának a 60-70%-a a világon. Ez a Kongói Demokratikus Köztársaság, ami se nem demokratikus, se nem köztársaság, de legalább kongói. Ez is egy olyan dolog, ami azért szükséges az akkumulátorok legyártásához jelenleg. Szóval minél nagyobbak ezek az akkumulátorok, annál több ilyen alapanyagra van szükség. Utána a hulladék kezelése az itt is egy nagyon komoly probléma, tehát ez egy veszélyes hulladék az akkumulátor. Tehát azt tudom mondani, hogy akkor lépünk előre például az elektromos autók esetében, hogyha ezek picik, ezek kompaktak, városi közlekedésre optimalizáltak, pont azt a funkciót töltik be, ami kell nekik, hogy a lehető legkevesebb energiafelhasználás tudjunk elmenni A-ból B-be, úgyhogy közben nem szennyezzük mondjuk a levegőt. Úgyhogy azt tudom mondani, hogy az ökoinnovációk azok, amik valódi megoldást tudnak nyújtani ezekre a kérdésekre.
Összességében akkor hogyan látja a környezetvédelem, a digitális eszközökből származó hulladék, és úgy általában a környezetszennyezés jövőjét?
Én azt gondolom, hogy elképesztő nyomás van a gazdaságon, hogy ezeket a problémákat megoldják. És itt most nem feltétlenül csak a cégekre gondolok. Nagyon-nagyon nyomás természetesen a fogyasztói oldalról. Látjuk azt, hogy igenis a fogyasztók egyre inkább szeretnének környezettudatos termékeket választani, szeretnének olyan elektronikai eszközöket használni, amiket nem kell évente cserélni. De azt is látjuk, hogy ugyanez az igény ugyanannál a személynél nem csak mint fogyasztó, hanem mint választópolgár is megjelenik. És éppen ezért a politikát is egyre inkább tematizálja a környezetvédelemnek az ügye. Én ebből arra következtetek, hogy akár a gazdasági működést fogjuk nézni itt az elkövetkezendő időszakban, akár a politikai működést, elkerülhetetlen az, hogy érdemi változások történjenek. Gyakorlatilag nem mehetünk el szó nélkül amellett, hogy egyre szélesebb kör az, aki követeli ezeket a változásokat. És azt is látjuk, hogy még a szavazza pénzeddel jellegű szlogán az annyira nem működik, a cégeket nagyon nehéz változtatni ilyen tekintetben, viszont az államok vezetőit, a politikai vezetőket, azokat igenis tudják rotálni a választók, és hogyha nem történnek meg azok a változások, amelyeket sok esetben valóban szó szerint követelnek a választók a politikai elittől, akkor majd lecserélik őket, és olyanokat fognak odaültetni, akik megígérik, és teljesítik is ezeket az ígéreteket, hogy környezetbarátabb világot valósítanak meg. Úgyhogy én azt gondolom, hogy lehetünk optimisták, azért elbizakodottak semmiképpen sem, még nagyon az elején vagyunk az útnak, de én azt látom, hogyha most másra nem is gondolunk, meg nem is hivatkozunk másra, itt volt a glasgowi klímacsúcs nem olyan régen, 2 hétig üléseztek a világ vezetői szakértők, és a végén nagyon komoly eredményeket tudtak elérni, akár a metánkibocsátás tekintetében, akár az erdők védelme tekintetében, akár az ökoinnovációk tekintetében, amit én is említettem. Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt egyres másra lesznek eredmények. Egyrészt legyünk türelmesek, mert hogyha nagyon sietetjük ezeket a folyamatokat, akkor azért azzal is tudunk problémát okozni. Bizonyos technológia még nem áll készen széleskörű alkalmazásra, bizonyos technológiát még tényleg most alkotjuk meg, most kísérletezünk vele, tehát elsietni se szabad ezt a változást, de én azt gondolom, hogy itt az elkövetkezendő időszakban igenis nagy változások lesznek, és én magam is optimista vagyok e tekintetben.
Máté, kezdünk az adásidő végéhez közeledni. Köszönjük, hogy a ma esti digitális világ vendége volt.
Köszönöm a meghívást.
Hölgyeim és uraim, ennyi fért a mai digitális világba, melynek műsorideje ezennel lejárt. Litkei Máténak, a Mátyás Corvinus Kollégium Klímapolitikai Intézetének igazgatójának köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. A hallgatóknak külön tisztelet és köszönet a figyelmükért. Lassan 21 óra, így át kell adnunk a stúdiót. Most elköszönök. A digitális világ szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót az ismert frekvenciákon. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Jó éjszakát! Viszont hallásra!
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.